A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek a már említett ézsaiási ige szakaszból, Ézsaiás próféta könyvének 43. részéből, a 8. verstől egészen a 19. versig. Így szól hozzánk a prófétai tanúságtétel. Hozd ki a népemet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűjjön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani, és ki tudná tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsatok elő tanukat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok, előttem nem is lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, és hirdetem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok, ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én, az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek fel többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítettem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. A népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Így szól az Úr. Amen. Csendesedjünk el, helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítünk téged, mert hatalmas vagy. Hatalmas dolgokat vittél véghez. Minden nép szeme láttára. És hálát adunk neked, hogy te most is cselekszel. Sőt, azt ígéred, hogy ha még nem is látjuk, de ki fog majd bontakozni. Urunk, megvalljuk a mi hitetlenségünket is. Mi is olyanok vagyunk, hogy amit tettél sok nép szeme láttára, azt mi is vagy elfelejtettük, vagy úgy tekintünk rá, mint hittanos gyermekeknek szóló tanúságokról. Urunk, add, hogy meg tudjuk ezt látni az életünkben, hogy te hogy cselekszel. Add, hogy tudjunk téged megszólítani és kérni tőled. Mert egykor azt mondtad, még Egyiptomban, hogy megláttad néped nyomorúságát, meghallottad kiáltásukat nyomorgatóik miatt, és te le is szálltál, hogy kimentsed őket nyomorgatói kezéből. És Urunk, tudjuk, hogy te ma is tudsz így cselekedni. Ehhez adj nekünk hitet, add, hogy a saját pusztaságainkban meg tudjunk téged szólítani, szívből kiáltani hozzád, és várni, hogy te hogy bontod ki a te csodálatos, megmentő és szabadító tervedet. Urunk, ebben a hitben erősíts meg most bennünket, bontsd ki nekünk a te szent lelked által, hogy megláthassuk a te csodáidnak kibontakozását. Könyörülj rajtunk, bocsáss meg bűneinket, hallgass meg bennünket, Jézusért kérünk. Amen. Istennek beszéde, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva, az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, írva található az előbb felolvasott bibliai részben Ézsaiás könyve 43. részéből, és még hozzáolvasom Pál apostol tanúságtételéből, az új szövetségi szentírásból, a korintusiakhoz írt második levél 12. részéből a következő verset. Így szól az apostol. De ő, azaz Isten ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Elég néked az én kegyelmem, így szól az Úr, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, kedves vendégeink! Azt a címet adtam a mai rövid üzenetnek, hogy egyedül a kegyelem lehet elég. Egyedül a kegyelem lehet elég, de mihez? Hát pont azokhoz a dolgokhoz, amikről hallottunk eddig. Csak a kegyelem, Isten kegyelmes, hűséges, mellénk álló szeretete lehet elég ahhoz, hogy megmentsen bennünket egy nemzeti tragédiában, vagy egy közösségnek a nehézségei alatt, amit ugye átélt Izrael is, mint Isten népe, és meg is tapasztalta, mint közösség Isten szabadítását Egyiptomban, de Babilonban is. És egyedül csak az Isten kegyelme lehet elég a személyes nehézségeinkben, kilátástalan helyzeteinkben is. Csak a kegyelem lehet elég erős, hogy megtartson bennünket, kiszabadítson, és megadja a megoldást. Az a kérdés számunkra, Istenbe bízó emberekhez, hogy hisszük-e, hogy Isten kegyelme valóban elég erős ahhoz, hogy megtartson bennünket. Mert azt látjuk ugye a történelemből, de saját életünkből visszatekintve is, hogy ez a kérdés újra és újra fölmerül, hogy Isten hogy fog megtartani, megsegíteni, vagy kihozni bennünket egy nehéz helyzetből. Ugye Ézsaiás prófétának a üzenete, ami oly hatalmas erejű bizonyságtétel Isten valóságáról, az is egy nehéz helyzetben hangzott el, mégpedig akkor, amikor kivonultak Babilonból és hazatérhettek. Tehát a babiloni fogságból hazaérkezőkhöz szól Ézsaiás. Csodálatos egyébként ez az egész könyv. Hatalmas erői vigasztalás van ezekben a proféciákban. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el Ézsaiást. A proféta feladata tanúságtétel volt ebben a helyzetben, azaz, hogy bizonyságot tegyen, hogy elmondja a népnek, hogy kicsoda Isten, és milyen hatalmas dolgokat cselekedett a múltban, és miket fog tenni az elkövetkezendőkben is. Tehát egy új exoduszt, egy új kivonulást, egy új szabadulást ír le a próféta. Isten népe, mint egykoron, most is újra elnyomásban él, mint egykoron Izrael rabszolgaként Egyiptomba, de Isten egy új szabadulást és egy új kimenetelt, kivonulást fog készíteni. És ugye ez a fajta ismétlődése a dolgoknak, ugye nem csak Izrael történetében, hanem Isten egyháza történetében is, mondhatnánk, hogy az új szövetségi egyház idején is ugyanígy jellemző, és a személyes életünkben is, hogy egy idő után új elnyomásba kerül Isten népe, új nehéz helyzetben, Isten új kivonulást készít, de a kivonulás alkalmából elvisz bennünket a pusztaságba, és a pusztaságban, életünk nehézségeiben fogjuk újra megtapasztalni Isten szabadító erejét, úgy, ahogy egykor Izrael, mikor átkelt a Vörös tengeren. És a csodálatos ebben az ézsaiási proféciában, hogy ez az új szabadulásnak a csodái hatalmasabbak lesznek, mint az előzőek. Hatalmasabbak lesznek, mint az előzőek. Ugye úgy, ahogy a Biblia a teremtéssel kezdődik, ami ugye egy hatalmas cselekedete volt Istennek, hogy létrehozta az univerzumot, a világokat, és benne ezt a élő bolygót, a földet és életet adott az élettelen anyagnak. Ugyanilyen hatalmas, de talán még csodálatosabb lesz, amikor újjáteremt mindeneket. Ez van ugye a Biblia végén, hogy íme én újjáteremtek mindeneket. És ugyanígy Isten szabadulási csodáira is jellemzőek ezek, ez a tendencia, fogalmazzak így, hiszen ugye Isten népe újra és újra nehézségbe kerül, elnyomásban, és ugye újabb és újabb szabadulásokat él át, és az a jövőben megtapasztalható szabadulások sokkal csodásabbak és nagyobbak, mint az előzőek. Erre van ígéret, testvérek, Ézsaiás próféta könyvében, amit ott közvetlenül meg is tapasztalt Izrael, amikor hazaérhetett a fogságból, és fölépíthette újra Jeruzsálemet, és újra egységben lehetett, közösségben lehetett a nép, és közösségben lehettek az Úrral. De ugye ennek a proféciának van egy jövőben mutató jelentősége, amire ugye a gyerekek oly könnyen rájöttek, csak egy-két kérdést kellett föltennem a gyerekeknek, ez pedig az, hogy a legnagyobb szabadulás az az lesz, amikor Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat. Amivel elkezdődik ez az új teremtés, amire utaltam, hogy Isten újjáteremt mindeneket, összegyűjti az ő népét, és azok, akik ebben a világban, elnyomásban, lenézettségben, vagy éppen szenvedésben éltek, lehet, hogy éppen azért, mert keresztjének, mert hisznek Istenben, mert megvallják Jézus nevét, azok ott megszabadítatnak, és megtapasztalva ugye a pusztaságnak a nehézségeit, utána Isten csodálatos országába, az üdvösségbe lesznek elültetve. Ugye új testet kapnak, és örökké élnek Isten csodálatos új teremtésében. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ez a fajta ismétlődés és ciklikusság jellemző Isten népére. És hogyha te most úgy érzed, hogy rabszolgája vagy valaminek, vagy elnyomásban élsz, vagy kilátástalan helyzetben vagy, akár úgy, mint nemzet, mint például magyar testvéreink maradéka a végeken, Erdély déli részén, lehet, hogy magyarként, vagy épp reformátusként érzik úgy, hogy kisebbségben és elnyomásban vannak, és mi lesz, lesz-e jövő, vagy az előregedő gyülekezettel együtt ők is szépen majd elfogynak, vagy lehet, hogy éppen most úgy érzed magyarként, hogy ilyen kicsi vagy ebben a hatalmas világban, és mi lesz a magyar hazával, vagy lehet éppen úgy érzed, hogy a munkahelyen, vagy elnyomásban és igazságtalanságban, vagy éppen a családodban, vagy éppen a gyülekezet közösségéért aggódsz. Bármi is a te nyomorúságod, Isten új kivonulást készít, és a megszabadulás után kivezet a pusztába, hogy a lelkedre beszélhessen. Ugye ezt megéljük, ezeket a történéseket újra és újra. És az, ami ebben a legvigasztalóbb, hogy Isten szabadulást készít, és az új szabadulás lehet, hogy ...nak a csodái hatalmasabbak lesznek, mint az előzőek. Persze, amíg rendben vagyunk, amíg jól mennek az életünk dolgai, addig a kontroll gyakorlás tudata, az, hogy kézben tartom az életemet, az, hogy tudom, mit akarok, és tudom, hogy azt hogyan érjem el. Tehát amíg rendben mennek a dolgok, addig ez erővel és megelégedettséggel tölt el. De amikor tényleg olyan helyzetbe jutunk lelkileg, mint amilyen helyzetbe jutott egykor Isten népe, hogy jaj veszékelt, és kiáltott Istenhez a nyomorúsága, az elnyomattatása miatt, akkor sokszor kilátástalannak érezzük a helyzetünket. Most itt hadd hallgassuk meg egy tanúságtételt, felolvasom röviden. Ahogy idősödöm, a múltbeli kudarcaim néha rám nehezednek és kísértenek. Hogyan is tudnék túllépni azokon a momentumokon, amikor téves döntéseket hoztam az életben, a karrieremmel, vagy a családdal kapcsolatban, melyek meghatározták a jövőmet, vagy amikor meggondolatlanul nyilatkoztam, és ezzel megbántottam másokat. Az ilyen gondolatok megbénítanak. Pál apostolra is hatást gyakorolt a múltja. Bizonyára sok mindent szeretett volna elfelejteni. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy Istennek akar tetszésére lenni, és közben keresztényeket üldözött és gyilkolt. Mikor végül is Jézus mellett döntött, akkor meg elutasították, megverték és megkövezték a bizonyságtételéért. De az Istentől kapott tanítás megújította az erejét, és mozgatórugója lett missziójának, ami végül az életévé vált. Ekkor mondta azt, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak a nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának, a Krisztusban adott jutalmáért. Most ez lett az én mottóm is. Ha támadnak a negatív emlékek, erre az igevésre gondolok, olyan, mintha a Szentlélek suttogná, felejtsd el, ami mögötted van, újra szabad és kész vagyok, hogy gyümölcstermő lehessek, mondja a tanúságtévő. Ugye ebben a helyzetben, amikor ugye Izrael jutott ide a kilátástalan helyzetébe, azt mondta az Úr, hogy meghallottam kiáltásukat, le is szállok, hogy kimentsem őket sanyargatóik alól. És így történt. Amikor pedig a Babilonban volt Isten népe fogságban, akkor pedig azt mondta az Úr, hogy ne a múltakon töprengjetek, mert én az Úr újat cselekszem. És amikor Pál apostol ugye jutott ide lelkében, hogy úgy érezte sokszor összetöretettségében, hogy a múltja hatalmas erővel nehezedik rá, hogy a múltbeli kudarcait vagy hibás döntéseit, neki éppen az volt, hogy az egyház üldözője volt, és azt hitte erről, hogy még ez tetszik is az Istennek. Hatalmas erővel nehezedett rá ez a teher, és azt mondta, hogy ezt biztos nem lehet helyrehozni, ez már csak így van. Akkor szólt hozzá Isten igéje, és azt mondja, hogy ne erre nézz, ne a múltadra nézz, hogy ki voltál, hanem arra nézz, hogy Istennel ki lettél. Ne arra nézz, hogy honnan jöttél ki, hanem arra nézz, hogy hova hívott el téged Isten. Ki vagy most? És hogyha Krisztusé vagy, ha Krisztus által Isten gyermeke lettél, akkor valóban lezárhatod a múltadat. És ezen a kétféle kép módon, amit már említettem is, nem csak úgy kell lezárni a múltat, hogy azt mondom a jelen nehézségei között, hogy nem tekingetek állandóan vissza, hogy milyen jó volt régen, bezzeg akkor az aranykorba, most pedig milyen rossz, hanem olyan értelemben is le kell zárni az ember múltját, hogy le kell zárnia a régi identitását, és a Krisztusban nyert új identitásában kell megerősödnie. És a régi identitását, a régi múltját az embernek, tehát az, aki volt, az csak Krisztussal zárhatja le. Lehet vallásos gyakorlatokat végezni ezzel, hogy mint egy állandóan jövünk ciklikusan újra és újra templomba azért, hogy épp azt a hetet le tudjuk zárni, hogy bocsánatot kérjünk esendőségünk miatt, és menjünk tovább az életünkben, a magunk útján. Hát ez ugye a Sisyphosz munkához hasonlít, aki hiába görgette föl a követ mindig a hegyre, az visszagurult, és mindig rá, és nagyon nehéz volt újra kezdenie. Arra hív Isten bennünket, hogy a régit valóban zárjuk le, és úgy, ahogy Pál is mondta, a Krisztusban elnyert identitásunkban, az új életünkben erősödjünk meg. Ugye Pál megvallotta, hogy bizony onnan jött, hogy az egyház üldözője volt. És amikor új életet kezdett Jézussal, akkor nem azt jelentette, hogy csodásan minden megváltozott egy csapásra az életében, de láthatjuk, hogy néha ránehezedett ez a múltja, és emlékeztetnie kellett magát, hogy ami mögöttem van, azt elfeledve, lezárva. Mi előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Hanem ráadásul tudjuk, hogy még valami betegséget is kapott, ami gátolta őt az ő munkájában. Ugye ekkor hallottuk az ő tanúságtételéből, hogy ebben a helyzetében, mikor kiáltott Istenhez, hogy vegye el tőle ezt a betegséget, amiről azt feltételezik biblia magyarázók, hogy valami krónikus betegség lehetett, epilepszia, vagy látáskárosodás, vagy akármi, valami trópusi déli betegség, malária. Háromszor kérte az Urat, mondta Pál, és nem vette el tőle ezt a betegséget. Ezzel kellett együtt élnie. Nyilván, hogy ez nagyon, nagyon összetörte őt, és sok idő volt, amíg ezt földolgozta, hogy miért kapta ezt. És akkor szólt hozzá az Isten, és mondta neki, hogy Pál, elég néked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célba. És amikor te erőtlen vagy, akkor vagy erős. Amikor arra gondolsz, hogy téged lekorlátoz az a helyzet, amiben vagy, vagy az a betegség, akkor gondolj arra, hogy ebben a helyzetben láthatják meg te is, láthatod meg te is, meg láthatják meg mások is. Hogy az az Isten milyen erős, aki benned munkálkodik, és meg tud tartani téged. Egy másik bizonyságtételből hadd olvassak. Valaki ezt mondta, jobb is ez így. Meglepődve hallottam barátom szavait, akit nem sokkal korábban egy végzetes kimenetelű betegséggel diagnosztizáltak. Első reakciója persze neki is az elkeseredés volt, de miután megharcolta és életét Isten kezébe letette, képes volt kijelenteni, jobb ez így. Bár barátom nem örült a betegségnek, mégis hálás volt, hogy minden nap eszébe juthat, milyen törékeny az emberi élet, és milyen nagy szükségünk van Isten kegyelmére és gondoskodására. Pál is hasonlóról beszélt, amikor a testében hordozott tövist említi. Ugye ez az a betegség, amiről beszéltem. Bármi volt is ez, úgy gondolta, hogy Isten felé való szolgálatában ez akadályt jelent. És azért imádkozott, hogy múljon el tövis testéből ez a tövis. De az Úr válasza csak ennyi volt. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Végül Pál belátta, hogy bizonyos tekintetben jobb is ez így. Isten hatalma sokkal erőteljesebben megnyilvánul, amikor felismerjük gyengeségünket és kiszolgáltatottságunkat. És ez így van, testvérek, hogy Isten ereje akkor nyilvánul meg leginkább, nem csak azért, mert nehéz helyzetben vagyunk, hanem akkor nyilvánul meg leginkább az életünkben, mert beismerjük gyengeségünket és kiszolgáltatottságunkat, és engedjük neki. Engedjük neki. És így fejeződik be ez a tanúságtétel. Közel 45 év telt el azóta, hogy barátom tudomásomra hozta ezt a torokszorító hírt. Az idén tölti be a 90. életévét. Isten kegyelme és szeretete megtartotta testben és lélekben. Megtörtént vele. Megtörtént vele, hogy Isten így megtartotta, és a halálosnak diagnosztizált betegségét 45 évvel túlélte, és már 90 éves volt. Nyilvánvaló, hogy ezt bizony úgy élte meg ez a hívő ember, hogy ez a szabadítás hatalmasabb volt, mint az előző. De ahhoz, hogy elnyerhessünk hasonló csodákat, be kell ismernünk gyengeségünket, szembe kell néznünk vele, és meg kell vallanunk Istennek. Hisszük-e, hogy elég erős lehet a kegyelem, hogy megtartson bennünket, bármilyen nehéz helyzetben vagyunk? Kérhetjük, hogy Isten kegyelme tisztítsa meg elménket a múlt kudarcaitól, melyek gátolnak bennünket az utunkon való járásban, vagy éppen a jelen kilátástalanságában is. Adjon nekünk olyan szívet, hogy tudjunk hozzá kiáltani, és hittel kérni és elfogadni az ő segítségét. Mire hív tehát ezek a tanúságtételek? Az, hogy le kell zárnunk a múltunkat, és meg kell élnünk a jelenben Isten kegyelmét. És lehet, hogy ez pusztaságban van. Ugye tudjuk, hogy az Exodusból Izrael 40 évig a pusztában bolyongott. Babilonból is hosszú volt az út hazafelé, és ott is pusztaságon vezetett át. És a mi életünk is sokszor pusztaságon vezet át. És van, amikor a szabadulás után is pusztaságba kerülünk. És akkor úgy érezzük, hogy most még nagyobb veszélybe kerültünk, vagy még nehezebb helyzetbe, mint amiből Isten az előbb kihozott. De gondoljunk arra, hogy lehet, hogy ez azért van, mert pusztára van szükségünk. Ugye Isten mondta, hogy kivitten népemet a pusztába, hogy lelkükre beszéljek. Mert lehet, hogy csak azon a helyen vagyunk képesek, hogy engedjünk Istennek, hogy a lelkünkre beszéljen. De ha hittel kiáltunk, akkor úgy lesz a mi életünkben is, hogy meghallottam kiáltásukat, mondja az Úr, és le is szállok, hogy kimentsem őket. Tehát aki így tud kiáltani, annak Isten ma is szabadulást készít Jézus Krisztus által. Tehát arra hív bennünket Isten, hogy ne válasszuk tovább a könnyebb utakat az életünkbe, vagy a menekülést. Miért vannak ezek a nagy tragédiák, személyes tragédiák az életben? Például miért van az, hogy sokan nemhogy váltogatják a munkahelyet, hanem a munkanélkülé válnak, nem is akarnak visszamenni dolgozni. Ugye most persze nem azokról beszélek, akik szegények, nem találnak munkát. Mert menekülnek, azt mondják, hogy nem akarok újra ilyen helyen dolgozni, nem akarok újra ilyen helyzetbe kerülni, és menekül. Vagy ugye hányan választák a könnyebb utat a családi életükben, és hagyják el a családjukat. Mert az a könnyebb lelépni, és azt gondolni, hogy hát akkor majd biztos könnyebb lesz máshol. De egyet ne felejtsünk el, testvérek, ha könnyebb utat választod, hogy önmagad elől nem tudsz elmenekülni. Önmagad elől nem tudsz elmenekülni. És ha pusztába vagy, és szembesülsz önmagaddal, akkor jó helyen vagy. Akkor jó helyen vagy. És hogyha megtapasztaltad Isten szabadulását a te saját személyes pusztaságodban, akkor arra hivattattunk mi is, mint a próféta, hogy bizonyságot tegyünk a szabadító, hatalmas Istenünkről. Elsősorban életünk példájával, de szavakkal is. A számon kérik tőlünk azokat a reménységet, amiket hiszünk, ahogy mondja a Szentírás. Istent direktben, ahogy szokták ma mondani, Isten direktben senki sem láthatja most, de benned és általad visszatükrözheted őt az embereknek. Engedjünk az Úrnak ezt a csodálatos munkáját, véghez vigye bennünk. De ehhez az kell, hogy szembenézzünk és belássunk. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked a kegyelemért. És köszönjük, hogy az, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, az sokszor és sokféleképpen megmutattad a te néped történetében, nagy szabadításokban, a proféták üzenetében. Köszönjük Ézsaiás vigasztaló szavát, Urunkat, hogy tudjunk mi is nézni arra, amit te most tudsz cselekedni és akarsz az életünkben. És köszönjük azt, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, azt Szent Fiadban, Jézus Krisztusban mutattad meg nekünk leginkább, aki önként szeretetből odaáldozta az életét, ami bűneink büntetését magára véve. És köszönjük, hogy valóban így a kereszt lehet az, ami egyedül megbékéltethet bennünket, ami kibékíthetett bennünket az életünkkel, kibékíthet bennünket embertársainkkal, akikkel megvalljuk, hogy mennyit veszekszünk, és azt gondoljuk, hogy ő miattuk nehéz az életünk. és legfőképpen a kereszt által lehet egyedül csak megbékélni veled. Hiszen jogos, Úrunk, ha haragszol a bűneink miatt, és jogos lenne, Úrunk, a Te ítéleted, de köszönjük, hogy Krisztus ezt az ítéletet magára vette a kereszten, és hogy kibékíthet a kereszt veled, Jézus áldozata. Urunk, ez a Te szereteted és kegyelmet törő össze a kemény szívünket, és köszönjük, hogy Te ezáltal készítettél nekünk szabadulást, hogy kimentsél bennünket egy jelen való gonosz világból, és hogy a magadénak elválasz a Te gyermekednek, hogy neked éljünk ezután, ne a világnak, és ne a harag fiai legyünk tovább, mint amik természetünk szerint lennénk. Urunk, köszönjük, hogy ez Jézus által lehetséges, és hogy a Jézus által jövő szabadítások az életünkben, azok nagyobbak lehetnek, mint bármi, amit eddig megtapasztaltunk. És hadd lehessünk tanúi is ezeknek a szabadításaidnak. Urunk, könyörülj rajtunk, adj nekünk ilyen szívet, ami szembenéz és belátja a gyengeségét. Adj nekünk bátorságot, hogy a pusztában merjünk hozzád kiáltani. Mert Te azért vittél ki, hogy a lelkünkre beszélj, és Te meg akarod hallgatni az imádságainkat. Ezért dicsérünk és áldunk Téged, Urunk, ezért a kegyelemért. Ezért helyezzük a Te irgalmas kezeidre betegeinket, gyógyítsd meg őket. Segíts meg azokat is, akiknek az életüket kell lezárni a betegségükben, hogy Te veled távozhassanak a világból, megbékülve. Segíts meg a gyászolóikat, Urunk. Vigasztal meg az ő szívüket a Te örömhíred vigasztalásával, hiszen Te vagy nem csak az élet Jézus, hanem Te vagy a feltámadás is. És visszük, Urunk, határon túli magyar közösségeinket is, és népünk megmaradását is Te irgalmas kezeidbe. Imádkozunk a gyulafehérvári testvérgyülekezetünkért, de nem csak azért, hogy megmaradhassanak, hanem azért, hogy virágozhassanak a Te gyümölcsös kertedbe, hogy megerősítsd ezt a gyülekezetet fiatalokkal. Urunk, hadd éljék ők is meg a Te nagy szabadításaidat, amiket készítettél. Ebben segíts meg lelkészüket, Gudorbotondot, és mindenkit, aki az ottani néphez tartozik, akiket elhívtál. Urunk, segíts meg őket. Könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a Te nevedet. Adj nekünk, Urunk, még kegyelmi időt, hogy ne pusztítson el bennünket háború, vagy más nyomorúság. De bármibe is kerülünk, add, hogy abban a pusztaságban megerősödjünk, és átéljük a Te szabadításaidat személyesen is, és mint közösség is. Ezt kérjük tőled, Atyánk, Jézusért, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. És pedig vegyük Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem minden kéréseteket hálaadással tárjátok Isten színe elé. És ami kegyelmes Atyánk be fogja tölteni a ti szükségeteket, az ő kegyelmének gazdagsága szerint az Úr Jézus Krisztusban. Amen.